Kedves hallgatóink, Bukovinszky Béla közel másfél évtizeden át szervezte csapatával Északkelet Magyarország egyik legnagyobb rendezvényét, a Hegyalja Fesztivált a Tokaj és Rakamasz közötti kempingben. A rendezvényen minden esztendőben több tízezer fiatal vett részt. Aztán a fesztivál a 2008-ban kezdődött és éveken át elhúzódó gazdasági világválság hatására elhalt, Bukovinszky Béla pedig egy új területre evezett. Egy szarvas melletti Békés Szent András és sörfőzde megvásárlásával, testvérével együtt családi vállalkozásban kisüzemi, vagyis kézműves sörkészítésbe fogott, aminek eredménye a Szent András sör. A következő percekben vele beszélgetek újrakezdésről, a minőségi sörkészítés titkairól, a szakma törekvéseiről, valamint a járvány okozta válság hatásairól. Először azonban arról kérdeztem, milyen emlékeket ápol az egykori Hegyalja Fesztiválról.
Alapvetően természetesen szép emlékeim vannak, azért ez a nem is annyira fiatalságom, de mondjuk fiatalságom egy komoly része volt. 14 évig csináltuk összesen. Nyilván nem egy túl szerencsés körülmények között ért véget, mert nagyon sok fesztivál akkoriban, ugye akkor a gazdasági válság, ez a 2008 és 12 közötti gazdasági válság azért az elég sok dologra rányomta a bélyegét, így például a fesztiválokra is. Mi is többek közt emiatt kényszerültünk ezt abba hagyni, de hát ugye a kezdetektől én ott voltam egy csapat részeként. Nekem nagyon jó élményeim voltak. Hát a kezdeti elinduláshoz képest a végére már tényleg én úgy érzem, hogy bele integrálódtunk úgy Tokaj, mint Rakamaznak a kulturális életébe. Én mai napig is tartom tokaji és rakamazi szereplőkkel, ott élő emberekkel a kapcsolatot. Úgyhogy ez ilyen szempontból is megmaradt, tehát így a személyes része is megmaradt.
Emlékszem rá, hogy nagyon erős szála volt ennek a környezetvédelem. Ez is úgy benned maradt, hiszen azért ott voltak eléggé úttörő kezdeményezések, csak úgy kettőt föl tudok idézni, a repohár ugye a visszaválthatós pohár, a másik pedig a szürke öblítési WC, ami ugye a zuhany vizet hasznosítja újra. Megmaradt ez a fajta érdeklődés nálad?
Abszolút, igen. Most így sörösként is megmaradt, mert csomó olyan technológia van, ami azért a söriparban is, így főleg így kisüzemi szinten használható technológia, amit a környezet tudatosságra, meg a környezetvédelemre lehet fordítani, de egyébként maga ez az iparág is egyébként nagyon sokat napokban lehet hallani róla, hogy a például a visszaváltós, meg a PET palackos kiszereléseket hogyan fogják környezetvédelmi szempontból megregulázni, illetve új módon kezelni. Ez pont egybevág azzal az én korábbi gondolkodásommal is, úgyhogy én nagyon élvezem ennek a részét is. De hát alapvetően ezek nyilván kiegészítő elemei, ugye a fesztiválnak is ez inkább egy kiegészítő eleme volt még akkor is, úgyhogy ez egy fontos üzenet volt. Nyilván a sörfőzés során is a hulladékkezeléstől kezdve a környezettudatos csomagoláson keresztül minden, azért az mégiscsak valahol mellék, mert a sör a lényeg.
És amikor abba hagytad a fesztiválozást, hát hogyan került képbe a sörkészítés?
Tokaji fesztivál szervezőként azt hiszem talán nem túl elegáns dolog elmondani, de mégiscsak el kell mondani, hogy én alapvetően mindig is sörös ember voltam, és elég hülyén nézett ki, tudom, hogy Tokajban azért jó persze fröccsöztem, meg borozgattam is azért természetesen, de azért igazából én inkább söröztem. És hát már emiatt is, a fesztiválok miatt is, meg egyébként is nekem erős kötődésem volt a Békés Szent Andrási sörfőzdéhez. Olyan személyes oldalról is nézve a dolgot, hogy a feleségem, ugye akkori barátnőm, hogy pont a sörfőzdével szemben lévő házban laktak, a anyósom még a mai napig itt laknak a főzdével szemben, tehát most ahol beszélgettünk innen, tulajdonképpen az utca másik oldalán, és ez a kapcsolat ez így megvolt. Aztán amikor a fesztiválból kiléptem, meg az egész dolog így abba hagyódott, akkor volt az a helyzet, hogy ennek a sörfőzdének az eredeti tulajdonosa, az alapítója, Simko Józsi bácsi, akkor ugye nyugdíjba készült, és szerettem volna, hogyha valaki valamilyen módon tovább viszi ezt az üzemet. És kerülgettük egymást, és pont egy ilyen jó helyen, jó időben levés volt. Egyeztek a gondolataink is, hogy nagyjából mi az, amit szeretnénk csinálni a főzdével, meg a főzde jövőjével, és akkor így lett egy ilyen dolog, amúgy meg mindig is érdekelt. Nagy kihívás volt, mert jó fesztivált szervezni sem úgy születik az ember, hogy tud, de hát sörfőzni meg aztán főleg nem, és azért ez egy bonyolult dolog.
Ezt akartam éppen kérdezni, hogy azért gondolom zongorázni lehet a különbséget a sörfogyasztás és a sörkészítés között, úgyhogy hát hogyan válik az ember sörkészítővé? Azért egy külön világ, ahogy említetted, itt nagyon sok mindent kell megtanulni a magától, a technológiától, az értékesítésig, főleg egy ilyen kisebb üzemnél, mint a tiétek.
Azt gondolom, hogy az értékesítés meg a marketing az tulajdonképpen most némi nagyképűsége lehetne mondani azt, hogy most tök mindegy, hogy fesztivál, vagy mosópor, vagy sör, mert valamilyen szinten egy szabályok szerint működik. De a technológiai rész az valóban nagy kihívás. Azért lássuk, hogy otthon sokan főzünk pálinkát, vagy a ti környéketeken sokan borászkodnak is otthon, de azért a sört az kevesebben főznek, bár a házi sörfőzés is hála Istennek most már elég megdívat. De nem véletlenül nem mondjuk azt, hogy boripar vagy pálinkaipar, viszont azt mondjuk, hogy söripar. És ez nem véletlen azért, mert ugye nagyon technológiai igényes élelmiszeripari ágazat. Nyilván a házi sörfőzés az egy más dolog, mert azt otthon az ember lábaskában megcsinálja, de amikor az ember valóban olyan élelmiszert állít, most ilyen esetben sört, ami több ezer, tízezer, százezer embernek a fogyasztását szolgálja, ott azért bizonyos szabályok vannak. Ez ugyanúgy a bornál is, meg a pálinkánál is igaz. Úgyhogy igen, nagyon nagy kihívás volt, úgyhogy én vénségemre elvégeztem a Szent István Egyetemen az élelmiszeripari karon a sörfőző szakirányt, és nem egyedül, hanem itt kollégák is, meg testvérem is, meg még olyanok is jöttek az üzembe, akik már egyébként is elvégezték. Tehát egy viszonylag jó szakember gárda állt itt össze, és akkor így működik a dolog. De természetesen nem nulláról kezdtük, mert azért Józsi bácsiék itt azért összeraktak egy működő üzemet, még akkor is, hogyha az a 90-es évek technológiájához képest ezen nagyon sokat kellett fejlesztenünk, de ez nem egy zöldmezős beruházás volt, hanem egy működő dolog volt, és ezt a márkát építettük tovább, ezeket a sörtípusokat fejlesztettük tovább, meg lett is több is, itt ugye a hátam mögött is látszódik, hogy elég széles a portfólió, meg hát nyilván a minőségen, az eltarthatóságot, tehát sok minden olyan dolgon kellett azért fejleszteni, ami mondjuk 20 éve nem volt kihívás, ma meg már fontos.
Azért mégiscsak szintet léptetek, amikor elkezdtétek ezt a munkát. Hogyan tudja ma egy kisebb sörfőzde megtalálni a helyét a piacon? Azért van verseny is, meg hát árérzékeny is gondolom ez a piac is, mint minden más.
Igen, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hála Istennek most nem is talán az ár. Eleinte nyilván fontos volt az ár, de azért mégiscsak a kézműves termékeknek szerencsére most Magyarországon reneszánsza van, most teljesen mindegy, hogy kézműves sajtokról vagy bármi hasonló termékről beszélünk, de azt gondolom, hogy a kézműves sörök tekintetében, tehát olyan hiány volt a piacon izgalmas sörökből, hogy ezt viszonylag könnyű volt betölteni, sajnos ennek vannak természetesen, mint minden ilyen esetben, vannak mindenféle szerencsélovagok is, de ezek ki fognak kopni a szakmából. Igazán az, ami lejátszódik most is, nektek így boros térségben lakó embereknek azt hiszem érthető lesz a hasonlat, hogy körülbelül az, ami a 90-es évek elején lejátszódott Magyarországon a borpiacon, hogy mondjuk ezekből a nagy kombinátos, nagyüzemi borokból átmentünk a minőségi borászatokba, és ezek a minőségi borászatok, és most szándékosan nem emelnék ki, mert most pont Tokajról is tudnék jó néhány példát mondani, de hogy nagyon sokan kikerültek már nemzetközi piacra, de tényleg azért egyet meg kell említeni, mert nyilván az Ács Karcsi neve az azért etalon minden szinten, tehát még a sörösök is tudják, hogy ki az Ács Karcsi. Hogy azért ott lezajlott egy olyan minőségi forradalom, ami bevitte a top gasztronómiába a borokat, mondjuk a 90-es évek első felében. Ugyanez lezajlott a pálinkával, nagyjából a 2000-es évek eleje közepetájt, amikor először mondjuk még a rézangyal kezdte, és akkor már ez egy minőségi ugrás volt, ma meg már ki gondol a rézangyalra, amikor sokkal komolyabb pálinkák is vannak már a piacon, és tényleg ugyanígy nemzetközi versenyeken is megmérettető, és most ugyanez zajlik a sörpiacon is. Tehát mi nem véletlenül mondjuk így sörösök egymás közt, hogy sörforradalom zajlik, mi nagyjából most vagyunk ott, körülbelül egy olyan 4-5 éve, 6 éve kezdődően, ahol a borosok voltak 20 egy néhány éve, a pálinkások meg 10 egy néhány éve, és nálunk is le fog zajlani reményeink szerint az, hogy fölkerül a magyar kisüzemi sör, vagy kézműves sör, vagy mindegy, hogy nevezzük a nemzetközi palettára, meg bekerül a hazai top gasztronómiába, meg egyáltalán megtalálja helyét a polcokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesznek itt még meglepetések. Én mindig el szoktam mondani, főleg így ilyen laikus közegben, hogy ha valaki azt mondja nekünk 30 évvel ezelőtt, hogy az Operaház egyik vagy a Toszka előadásának szünetében úri hölgyek tűsarkú cipőben tulipán pohárból pálinkát kortyolgatnak, az szürreális élmény, azt nem hittük volna el, hogy ilyen létezik, mert a pálinkát disznótorkor ittunk, meg az alkoholisták a kocsmában. De hogy úgy azt nem gondoltuk volna, hogy egyszer ebből lesz valami. Most ugyanezt tart a sörnél, és még a sört azt ugye a melós ember olcsó italának tartották, de hát ide szorította be a szocialista mennyiségi gazdálkodás, és ugye a minőség kiment. És aztán szép apránként kerül ez vissza, úgyhogy lesz még az Operaházban talpas pohárból sörívás, mint hogy Németországban van, nem egyszer, tehát számos esetben jártunk kint ilyen-olyan rendezvényen, kiállításon, egész meglepő helyeken és meglepő körülmények között isznak söröket, ami Magyarországon így nem tűnik annak. Tehát nem gondolnánk azt, hogy emberek olyan körülmények között sört innenek, és szép apránként bejön ez, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó irányba haladunk, én ezt nagyon élvezem, mert akár a fesztiválnál, bárminél is nekem mindig voltak ilyen kis hogy a minőség iránti elkötelezettség, meg ilyen valamit tenni, hogy látszódjon. és most ez zajlik.
Csak úgy a laikusok számára, mert nagyon sokat beszélünk a kézműves sörökről, meg a kisüzemi sörfőzdékről, mennyiben különbözik ez a technológia a nagyüzemitől? Tehát mitől különlegesebb ez, mint az?
Ha egy mondatban lehetne megfogalmazni a különbséget, akkor viccnek fog hangzani, de sajnos nem az, hogy nálunk a sörfőző írja a receptet a nagyüzemeknél, meg a könyvelő. Tehát, és ez sajnos valóban igaz. Tehát itt ugye az a helyzet, hogy minden nagyüzemi technológiánál, legyen az húsipar, teipar és a söripar is, bizony vannak olyan praktikák, amelyek a költségcsökkentés és a egyszerűbb termelhetőség, a hosszabb szavatossági idő és minden más egyéb dolgok oltárán feláldozzák a minőséget oly módon, hogy esetleg akár olyan hagyományos alapanyagokat cserélnek ki, könnyebben kezelhetőekre, amíg nem kéne, hát itt gondoljunk csak ugye a különböző virsli és egyéb termékekre, amiben már azért muszáj volt a kormánynak is tennie, amit, hogy egyáltalán mit nevezhetünk virslinek, és a többi. És ugyanígy a söröknél is, hát ugye azt sehol sem írja le a sör tudomány, vagy a sör történet, hogy mondjuk kukoricából készüljön sör, viszont a nagyüzemi sörök nagyon nagy része jelentős mennyiségben, vagy nem elhanyagolható mennyiségben kukoricából is készül. Ugye nálunk Békés megyében úgy szokták mondani, hogy csirkéből is lehet kolbászt készíteni, csak nem illik. De ez ugyanez áll a sörre is, tehát az ugye az, nem ez van benne. Szóval 1517-ben vagy 16-ban a Nürnbergi sörtörvénybe, ugye a világ első élelmiszeripari törvényében a kukoricát azt nem írták le, ugye a maláta volt leírva, mint alapanyag. Ami volt még kukorica, de nem is kellene bele. Sok ilyen dologom, sorolhatnám a más egyéb dolgokat, itt mindenféle mesterséges ízfokozók meg ilyesmi, ez nyilván a nagyüzemeknél az árkérdés. Tehát ez körülbelül olyan, mint a boroknál is, hogy azért nyilván nagyon olcsó borokat különböző praktikákkal ki lehet hozni, csak ugye ott a szőlő és az egyéb tényezők azok már a maradék elve működnek. Itt ugyanez van a sörnél is, hogy azért bizonyos árszint alatt nem lehet normális módon előállítani sört, és ez szerencsére a kisüzemeknél nem jellemző. Ez azért van így, mert a kisüzemeknél ugye senki sem ilyen üzemméretekben, ezek családi üzemek, ugye mi is 40-en vagyunk itt, ez egy kicsi családi üzem, ami ugye nagynak számít így a kicsik között, de ez nem is ez a lényeg, de hát vannak itt 2-3-4-5 fős üzemecskék is az országban. Tehát itt inkább a minőség ami fontos, mert senki nem tud ilyen méretekben versenyezni egy nagy sörgyárral. Nyilván úgy is vesztes lesz belőle, mert nem tud olyan költséghatékonyan ilyen méretekben termelni. És emiatt ezek a termékek az úgynevezett prémium, super prémium árkategóriában vannak a sörpiacon besorolva, ami azért szerencsére nem annyira árérzékeny, inkább minőségérzékeny. Mondjuk nekünk is, hogyha belekerül egy sörünk, most mondok egy például 600 forintba, de ha az alapanyag emelkedik, és abból lesz 620, akkor sem dől össze a világ, de most nem akarok neveket mondani, de mondjuk egy nagyüzemi sörnél, egy alap közismert nagyüzemi sörnél, ott 5-10 forintos áreltérés miatt már ugye a vásárló a másikat veszi le a polcon. És ugyanez így el lehet mondani tejnél, stb. Itt hála Istennek ez nincs így. És emiatt megvan az a, hogy mondjam, kényelmes helyzetünk, mindannyiunknak is üzemi sörfőzőknek, hogy megtehetjük azt a luxust, hogy a minőségre koncentrálunk, és nem kell azon gondolkodni, hogy jó, hát akkor most ki kéne cserélni ezt az alapanyagot, egy olcsóbb alapanyagra, szerencsére nincs.
Hogyan zajlik nálatok a termékfejlesztés, mert ahogy mondtad, eléggé széles palettával rendelkeztek. Egyszer voltam egy csoki üzemben, ami itt ugye a mi vidékünkre szintén jellemző, és akkor kérdeztem a tulajdonost, hogy de hát ki itt a termékfejlesztő, és akkor rámutatott a ottani dolgozókra, hogy hát az asszonyok. De extra finom volt a csoki, tehát én simán be tudnám cserélni bármelyik menő nyugati cégnek a csokoládéjára, és ők fejlesztették úgymond az ízvilágot, ők keverték, kutyulták ki, ők kísérletezték ki. Nálatok hogyan történik ez?
Nálunk is hasonlóan. Hogy azért vagyunk itt az üzemben jó néhányan, akik mondjuk úgy, hogy az átlagos sörivónál kicsit fejlettebb sör kultúrával rendelkeznek, nagyobb ismerettel, akkor inkább így mondom. És hogyha valami új termék van, akkor házon belül szoktunk azért erre ilyen kis, úgy mondanák a marketingesek, hogy fókuszcsoportos kutatást csinálni, és hát gyakorlatilag így működik a termékfejlesztés, de az is van egyébként, hogy miután kikerül a piacra, akkor azért még a közönség visszajelzései alapján is finomítunk. Tehát az nagyon ritkán szokott előfordulni, ha csak nem mondjuk egyszeri főzetről van szó, hogy mondjuk az első főzet után ne történne egy kicsi apró módosítás, amit igazából a felületes szemlő nem annyira vesz észre, de vannak ilyen kis apró módosulások, ami azt jelenti, hogy mondjuk ugye a negyedik-ötödik tartály után áll be arra az irányra, amit szeretnénk, ez majdnem minden termék.
Elérkeztünk a mostani időszakhoz, ami egyetlen egy gazdasági szereplőnek sem kedvez. Nálunk is a borászok, egyikük másikuk egészen kétségbe van esve, hogy szembezártak az éttermek, szállodák. Ez egy igen fontos része, meg hát maga a turizmus is haldoklik. Hát Szent András ugye itt is egy turisztikai központ Szarvas környéke. Nálatok hogy van ez, titeket mennyire érintett ez a mostani járványhelyzet?
A tavaszi az nagyon erősen. Tehát tavasszal már egy utólag elmerem mondani, hogy nagyon nagy pánikban voltunk mi is. Nyilván a dolgozók előtt ezt nem mutattuk ki. Nem is kellett szerencsére elbocsátanunk senkit, ugye ez is a kis település előnye, hogy itt a körben Pontbék és Szent Andráson lévő mezőgazdasági, illetve húsipari üzemeknél meg az állandó munkaerő hiányt tudtuk arra 2-3 hónapra betömni, amíg nálunk nem volt munka, viszont akkor ilyen kvázi munkaerő kölcsönzőként idézelve működtünk, és akkor a kollégáknak éppen az áprilisi időszakban nem sört, hanem sonkát kellett csomagolniuk, a másik fele meg éppen karbantartóként dolgozott egy TSZ-be, ahol a földön a munkák már elkezdődtek, ezért nem volt karbantartójuk, viszont a feladatokat meg el kellett végezni, úgyhogy ilyen win-win helyzet volt, de ez egy óriási szerencse. Alapvetően nagy baj volt az értékesítéssel, és ráadásul nagyon magas árukészlettel talált mindenkit ez a válság, mert hogy ugye a húsvét előtti nagy felkészülésben zajlott ez, ahol azért a raktárakat nyilván az ember telefőzi ilyenkor, vagy a jó idő is volt, portós áru is elkészült, úgyhogy elég komoly pánikban voltunk, ráadásul ugye a sörnek van egy elég rossz tulajdonsága mondjuk egy pálinkával szemben, hogy viszonylag korlátos a szavatossága, tehát mondjuk egy pálinka az kis túlzással korlátlanul eltartható. A gyulai pálinka manufaktúrás barátaink ilyen szempontból más jellegű problémákkal szembesültek. Ez a hol találunk megfelelő raktárt ennyi mennyiségű árura, de mondjuk nálunk meg az volt a probléma, hogy úristen, de hát lejár a szavatossága. De szerencsére ez sikerült különböző akciókkal kitolnunk, úgyhogy igazából már viszonylag, mivel hamar feloldották a korlátozásokat így nyáron, ez azért megmentett, hogy valószínűleg nyár végéig nem bírtuk volna ki, de ez a májustól elindult már az élet május végétől, akkor már nem volt olyan nagy probléma. És mivel a belföldi turizmus megerősödött, legalábbis nálunk itt vidéken, nyilván ugye a budapesti kollégák sajnos nem jártak ilyen szerencsésen, de mondjuk ez vidéken, én azt gondolom, hogy úgy tudom, hogy Tokajban is viszonylag jó lett a nyári szezon. Ez azért egy kicsit így visszabillentette, nem teljes mértékben, de visszabillentette. És hát ugye most az őszi korlátozások már azért nem értek annyira, hogy mondják, felkészületlenül bennünket, mint a tavaszi. Illetve hát mi azért egy nagyon komoly átszervezést hajtottunk végre a cégen belül, és ez nem a humán erőforrás tekintetében, tehát gyakorlatilag senkit nem, tehát ugyanannyian vagyunk, mint voltunk, hanem egy picit jobban elkezdtünk fókuszálni a vendéglátás meg a turizmus mellett a kiskereskedelemre. Az ugyanis egy picit válságálló tekintetben, és nagyon erősen fejlesztettük a webshopos értékesítést. Konkrétan nem volt webshopunk a vírust megelőzően, mert ez a nem sürgős, nem fontos boxba került be ott akkoriban. Rengeteg webshopos partnerünk volt, nem éreztük szükséget a saját webshop létrehozatalának. Ehhez képest ugye ott gyorsan egy ilyen 3 hét alatt össze kellett ráncsunk egy webshopot, és áprilisban gyakorlatilag a legnagyobb értékesítési csatornánk az maga a webshop volt. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon jól ment, csak a többi nem ment egyáltalán, de most ősszel is nagyon erős. És ezt én azt látom, meg azt olvasgatom így szakcikkekben, és meg azt beszélgetjük a kollégákkal is, és nyilván ez gondolom a borászoknál is hasonlóan működik, hogy muszáj megtalálni a rövid értékesítési csatornákat, tehát gyakorlatilag a mi, mint termelő közvetlenül a vásárlóhoz, mert egyszerűen ez ami úgy tűnik, hogy viszonylag ilyen válságálló vagy vírusálló, úgyhogy mi ezt csináljuk, és most tényleg elég jelentős. Hát igen, a vendéglátás az nagyon nagy bajban van. Nekünk ez ugye a hordós értékesítést érinti, tehát a gyakorlatilag zérus, az lement nullára, úgyhogy ez például a karácsonyi piacot is egy picit átvariálta nálunk, mert azért a hordós karácsonyi sör, ami egyszerű főzet, azt ugyan szavatossági idő szempontjából eláll akár tavasz-nyárig is, de mondjuk egy karácsonyi sör ki fog majd húsvétkor meginni, palackosba elmegy, tehát azzal semmi gond nincsen, a hordóssal van egy kis gondunk, de azt is meg fogjuk tudni oldani. Úgyhogy igazából mi most azt mondjuk, hogy ahogy tavasszal kinézett, hogy hogyan jövünk ki a válságból, az nagyon ijesztő volt. Most úgy látjuk, hogy ha tavaszra elindul az élet, akkor igazából mi talán túléltük, és reményeink szerint a kollégák többsége is.
Még a végére egy személyes kérdés, amikor te egy újfajta, tehát egy olyan sört, amivel először találkozol, és megkóstolod, akkor mit nézel rajta, és hát ehhez kapcsolódik, hogy egyébként te, tudom, hogy gyilkos kérdés, de milyen típusú söröket iszol szívesen, vagy milyen alkalmakkor milyen söröket iszol? Mit nézel meg? Tehát egy idegen sört megkóstolsz, akkor mit nézel, mint szakember?
Ugye alapvetően nyitott vagyok minden idegen sörre, tehát én országtól, vagy az országon belül is sörstílusoktól függetlenül szívesen megkóstolok bármit. Őszintén szóval a gyümölcsös sörök azért annyira nem a szívem csücske, azt egy kicsit ilyen lányos dolognak tartom, azt a feleségem és a lánygyermekeim fogyasztják előszeretettel, ezzel semmi gond nincs így a családban. Én azt Szoktam alapvetően megnézni a sörökön, hogy mi az a beltartalmi minőség, amit beleraktak. Tehát általában olcsó söröket nem vásárolok, mert tudom jól, hogy az más módszerekkel készül. Bár a vislit is szeretem, pedig tudom, miből készül. Tehát nyilván én megiszok akár egy alapvilágos nagyüzemi sört is, csak tudom, hogy hány óra van vele. Helyén kell kezelni. A minőségi söröknél egyébként én azt vallom, hogy a kevesebb néha több. Tehát én jobb szeretem az egyszerűbb söröket, mint az ilyen nagyon komplex dolgokat. Az ilyen nagyon komplex, tehát hogy olyan Wellington bélszint sem eszik minden nap az ember, és hatputonyos tokai aszút sem iszik minden nap az ember, annak megvan a helye. És ugyanígy vagyok így a különleges sörökkel is, hogy alapvetően azok számomra úgy szezonálisak, vagy inkább az érdekesség kedvéért különlegességként fogyasztom. De azt gondolom, hogy a nagyon egyszerű sörökből is lehet nagyon jó minőséget prezentálni, tehát egy cseh típusú lágersör, vagy egy amerikai könnyű ipa, vagy egy német egyszerű baksör, amik nem túl forradalmi dolgok azért a mai világban, de azokban is lehet nagyon nagy üzemi minőséget, pejoratív értelemben, és egy nagyon jól odarakott dolgot csinálni, és bizony igen, egy idő után már az embernek ilyen vájt füle lesz erre, vagy az érzékszervei kihegyesednek, és akkor nagyjából ki lehet szúrni, hogy abba bizony kisporolták-e az anyagot, vagy nem. Az a szín az színezéktől van-e, vagy valóban a pörkölt malátától és egyebek. Tehát azért az sokszor azért kijön. Nyilván nem mindig, de azért sokszor kijön, és én így ilyen alapon válogatok. Hát a kérdésedre válaszolom, hogy mik a kedvenc söreim, azon félig meddig benne volt, hogy én már ilyen komplexebb söreket csak nagyon ritkán, úgyhogy én nagyon szeretem, egyébként én csesör párti vagyok, amúgy alapvetően, ez nem túl forradalmi. Igen, úgyhogy nekem vannak ilyen, hát a Pilsner Urquell szerintem az ugye a nagy üzemeknél is az alapvető, de nagyon jó kis üzemi csesörök vannak, a Primátort vagy a Sviányit, azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, ezek ilyen kis közepes sörfőzők, és nagyon jó minőségű dolgaik vannak, de egyébként az ilyen nem túlságosan túlbonyolított ipákat is nagyon kedvelem. Tehát ez a komló varázslás, ami azért nem volt annyira divatos az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 10-15 évet megelőzően, és ez tényleg egy ilyen újdonság, bár ez is egy újrafelfedezése egy 1700-as évekbeli találmánynak, ugye a hideg komlózásnak. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, illetve hát ami szerintem a jövő, és ez most egy kicsit engem is érdekel, bár egyelőre még csak ilyen megfigyelőkép, hogy ez a fahordós sör dolog, ami picit azért valahol, nem mondom, hogy átmenet a bor és a sör között, mert azért ez természetesen sör, de a fahordós élelésnek olyan sajátosságai vannak itt, különösen olyan kultúrák, élesztő kultúrák alakulnak ki a sörben, ami nagyon komplex ízvilágot képes létrehozni, és ezt már szerintem ilyen 100 évekre elfelejtette az emberiség, mert ugye amióta acélhordók vannak, azért ezek a sörnek a fával történő érintkezése az nem annyira volt ismeretes, és ez egy nagyon izgalmas világ.
Kedves hallgatóink, Bukovinszky Bélával, a Szent András sörfőzde ügyvezetőjével beszélgettem az előző percekben.